Nincs üzemanyaghiány Magyarországon, mennyiségi korlátozás elsősorban a kisebb kutaknál fordul elő. A horvát kormány pert vesztett a MOL ellen, Zágrábnak 236 millió dollárt kellene kifizetnie. Tetőcserépre szerelt napelemek hazai gyártásban. Ez az Energiavilág, az Inforádió energiaipari magazinja. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Van elég üzemanyag itthon, de a maximált ár miatt a kiskutak a korábbinál sokkal kisebb haszonnal tudnak csak működni, ami veszélyezteti fennmaradásukat. Erről beszélt az Inforádiónak a Független Benzinkutak Szövetsége. A szervezet ezért tárgyalást kezdeményezett az Energiaügyi Minisztériummal. A részletek Sipos Ildikótól.
Biztosított Magyarországon az üzemanyagellátás, bár nőtt a kereslet, de a Magyar Ásványolaj Szövetség tagvállalatainál van elegendő áru, és mindenkit az igényeknek megfelelően ki tudnak szolgálni, mondta az Inforádiónak a szövetség főtitkára. Grád Ottót hallják.
Csak maga a kormányrendelet által felszabadított biztonsági kőolaj és kőolajtermék készletekből a piacra kerülő benzin és gázolaj mennyisége másfél-két hónapos ellátást tud biztosítani, és nem szabad elfelejteni, hogy azért még továbbra is érkezik be importáru, elsősorban gázolajból, de prémium benzin és gázolajtermékekből is, illetve a finomító is működik, tehát az ellátás három lába, a finomító, az import, és most ugye a legfontosabb lába a felszabadított biztonsági készlet elegendő árufedezetet biztosít a következő időszakra.
Míg a nagyobb kutaknál nem okoz gondot a maximalizált ár tartása és a vevő kiszolgálása, addig sok kisebb töltőállomáson arra kényszerülnek, hogy korlátozzák az eladott mennyiségeket, közölte a Független Benzinkutak Szövetségének szakértője. Egri Gábor azt is elmondta, hogy miért vannak nehezebb helyzetben a kisebb kutak.
Elkezdődött Magyarországon a stratégiai készleteknek a kitárolása. Ugye ezen készleteken a kis benzinkutaknak, meg általában a benzinkutaknak 35 forintos árés biztosítottak, de ez ugye telepei árés, tehát ebből még a fuvarköltség leszámolódik, és plusz a kiskereskedelmi adó. Tehát azt lehet mondani, hogy körülbelül nagyjából egy ilyen 10-12 forint, 15 forint attól függ, hogy hova kell szállítani marad a benzinkutaknál. Na most hát ebből a liter költségből, vagy bevételből, vagy filérekből, ezekből nem lehet a kutakat fenntartani, tehát a személyzetet fizetni, az adókat, a járulékokat. Tehát sajnos azt lehet mondani, hogy ez a fedezet, ez a 35 forintos, ez egy bruttó fedezet, mínusz fuvarköltség, mínusz ugye a kiskereskedelmi adó, tehát ez nem elég a kutak életbe maradásához.
A Független Benzinkutak Szövetsége ezért tárgyalást kezdeményezett a szaktárcával. Azt szeretnék, ha elengednék számukra a kiskereskedelmi adót arra az időszakra, amíg érvényben van a maximalizált ár.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Horvátország egy washingtoni szövetségi bíróságon pert vesztett a MOL ellen, így Zágrábnak 236 millió dollárt, nagyjából 77 milliárd forintot kell kifizetnie a Magyar Olajtársaságnak. Legalábbis akkor, ha a több mint 10 éve zajló eljárás nem folytatódik újabb jogi fórumon, esetleg fórumokon. Ugyanis eddig három bíróságot járt meg a 2013-ban kezdett per, amit azért indított a magyar vállalat, mert a zágrábi kormány nem teljesítette a horvát állami olajcég az INA privatizációjából eredő, a nemzetközi megállapodásokban biztosított szerződéses kötelezettségeit. A kért kártérítés mértéke 1 milliárd dollár volt, ez csökkent most nagyjából a negyedére. Az eljárás történetéről és a vita okáról Hortai Olivért, a Századvég Konjunktúra Kutató ZRT energia- és klímapolitikai üzletág vezetőjét, a Fidesz-KDNP országos lista 222. helyén szereplő szakértőt hallják.
A MOL-INA ügy 2009-ben kezdődött, amikor a MOL képes volt növelni a tulajdon részét a horvát vállalatban 47%-ra, 25%-ról, és emellett többletirányítási jogosultságokat is szerzett. A tranzakciót követően a horvát állam ezt nehezményezte, és különböző leányvállalatok, különböző szabályozási ügyek mentén egy egyre növekvő konfliktus alakult ki, amelynek vitáknak nyomán 2013-ban a felek a beruházási viták rendezésének nemzetközi központjához fordultak. Ez az a központ, amely az Energia Karta egyezmény alapján a vitás ügyekben rendet tud tenni, vagy amelyhez fordulni szokás. És a beruházási viták rendezésének nemzetközi központja egészen 2022-ig elhúzta ezt az eljárást. A fő vitás kérdést az jelentette, hogy a horvát állam szerint 2009-ben a korrupcióval juthatott a MOL a többlet tulajdonrészhez, a MOL pedig ezt tagadta. A rendezési központ 2022-es döntése alapján nincs olyan bizonyíték, amely alapján kijelenthető lenne, hogy a korrupciós vádak megalapodottak, ezért a MOL-nak adtak igazat, és azokban az ügyekben, ahol a vita kapcsán, vagy a konfliktus kapcsán kár érte a MOL-t, azokban is a MOL-nak ítélték meg ezeket az összegeket. A horvát fél ezt követően a Washingtoni Szövetségi Bírósághoz fordult, azért a Washingtoni Szövetségi Bírósághoz, mert a beruházási viták rendezésének központja is Washingtonban van, ide vitte tovább az ügyet, és kiegészítette még egy támadási ponttal a korrupciós vád mellett, mégpedig azzal, hogy a beruházási viták rendezésének központja a Nemzetközi Energia Karta egyezmény alapján hozta meg a döntését, viszont időközben az Európai Unióban a szabályozás megváltozott, és a karta már csak korlátozott mértékben érvényesíthető az unió területén. Ebben az ügyben született döntés az elmúlt napokban. A Washingtoni Szövetségi Bíróság nem adott helyt a horvát fél kezdeményezésének, és a korábbi döntésnek megfelelően a MOL-nak adott igazat, ami azt is jelenti, hogy a kamatokkal együtt 236 millió dollárt kellene, hogy a horvát fél kifizessen a MOL-nak, és a MOL ezt végrehajtás keretében is akár érvényesíthetné.
És jelen állás szerint a horvát kormány, illetve a horvát állam mutat hajlandóságot az 1 milliárdos kártérítés helyett megítélt 236 millió dollár kifizetésére?
Az ilyen ügyekben gyakran tárgyalásos megállapodás születik, de a horvát félnek lehetősége van még fellebbezni akár a Washingtoni Szövetségi Fellebbviteli Bíróságon, akár vissza is mehet a beruházási viták rendezési központjához is, tehát egyáltalán nem biztos, hogy ezzel a döntéssel a jogi procedúra lezárult. Én úgy gondolom, hogy mivel most már egy jóval szélesebb körű konfliktus vita alakult ki a horvát és a magyar fél között, amelynek most már a Janaf vezeték, az orosz olaj szállítás is ugyanúgy részét képezi. Ezért nehéz megmondani, hogy hova fog ez eszkalálódni a továbbiakban, de én kevés esélyt látok arra, hogy rövid távon a felek megállapodnának, és a horvát fél egyszerűen elfogadná ezt a döntést.
Hogyha újra a bíróság elé kerül ez az ügy, és újabb fellebbezés jön, akkor akár újabb 5-10 év is eltelhet, mire egy jogerős döntés megszületik?
Nehéz előrejelezni, hogy egy újabb eljárás indítása meddig tarthat. Az eredeti ügy a beruházási viták rendezési központjánál csak nem 10 évig tartott. Utána ez a második ügy a Washingtoni bíróságnál már csak 4 évig tartott, ami részben azzal is magyarázható, hogy a Washingtoni bíróság már számos olyan bizonyítékhoz hozzá tudott férni, amit a korábbi központnak be kellett gyűjtenie. Én azt gondolom, hogy egy új eljárás még rövidebb ideig tartanak, különösen akkor, hogyha továbbra is az jönne ki ebből az eljárásból, hogy nincs bizonyíték a MOL ellen a korrupciós vádak kapcsán, és hogy az energiakarta egyezmény alapján meghozott döntés az jogos volt. Ebben az esetben rövidebb idővel számolhatnánk, de néhány hónap vagy hét alatt biztos, hogy nem lehet egy ilyen ügyet lezongorázni.
Viszont ehhez az ügyhöz kapcsolódik az is, hogy a korábbi horvát miniszterelnök őt elítélték Horvátországban, vagyis Horvátországban a horvát bíróságok szerint volt korrupció.
Igen, ez egy párhuzamos szál, ami futott a korrupciós ügyben, a korábbi miniszterelnököt, illetve a Magyar Olajvállalat vezetőjét is elítélték, csak hogy a nemzetközi bíróságok a bizonyítékok alapján ezt nem erősítették meg. Úgyhogy itt megszületik a gyanú, hogy a horvát bíróság más szempontok alapján is hozhatta meg ezt a döntését, mint ahogyan a nemzetközi bíróságok. És mivel itt egy nemzetközi perről, egy nemzetközi ügyről van szó, ezért én azt gondolom, hogy a nemzetközi választott, illetve szövetségi bíróság döntését tekinthetjük irányadónak.
Ortai Olivérte, a Századvég Konjunktúra Kutató ZRT energia- és klímapolitikai üzletág vezetőit hallották.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
A magyar piac mellett egyre több napelemes tetőcserepet értékesít Nyugat-Európában a hazai gyártósorral rendelkező Terrán Kft. Ennek egyik oka a belföldi piaci kereslet csökkenése, másrészt viszont külföldön a panelek telepítése helyett már döntően tetőségben elhelyezkedő energiatermelő egységeket szerelnek be, mondta el a cég munkatársa. A hazai gyártásról, az árakról és a cserépre szerelt napelemekről elsőként Jankó Árpádot, a Terrán Generon divízió vezetőjét, majd Gódi Attila ügyvezetőt hallják.
Ez egy olyan két funkcióval rendelkező termék, ami egyszerre tetőfedő funkciót lát el, és ugyanakkor energiát is termel, méghozzá napenergiát alakítja át villamos energiává, tehát úgy működik, mint egy klasszikus napelem ilyen szempontból.
Meg van határozva az, hogy mekkora felületet kell minimálisan beépíteni ahhoz, hogy ez működjön, vagy tulajdonképpen az egész tetőt ilyen cseréppel kell, vagy érdemes fedni azért, hogy megfelelő legyen a rendszer?
Ennek a terméknek a használatának az az előnye többek között, hogy a felhasználó vagy a tervező az nagyon nagy fokú szabadságot élvez. Ugyanis pusztán attól függ, hogy mennyi ilyen napelemes tetőcserepet kell felhelyezni, hogy mekkora energiát szeretnének előállítani a tetőről. Egészen pici méretektől, tehát néhány száz watttól, akár a több 10 kilowatt beépített teljesítményig lehet ebben gondolkozni.
Miben különbözik az energiatermelésen túl ez a cserép a többitől? Ez ugyanolyan kiégetett cserép, mint amit úgy általában a tetőre raknak, vagy van valami specialitása, akár a hőtűrő képessége, vagy akár másban kicsit különbözik-e a többitől?
Alapvetően két részből áll össze a termék. Egyrészt van egy, mondjuk így, hogy hagyományos betoncserép, és erre épül rá az a napelemes modul, ami az energiátalakítást elvégzi. Tehát ha egy ács kezébe fogja, és ezzel neki dolgoznia kell, föl kell helyeznie a tetőre híjazatot képezni belőle, akkor ugyanúgy kell vele dolgoznia, mint egy bármilyen más cseréppel. De persze van rajta kábel, és össze kell kapcsolni, hogy aztán onnan a villamos energiát el tudjuk vezetni a házba majd.
Gyakorlatilag olyan, mintha az ember legózna, hogy egymás mellé rakja pont ugyanúgy a tetőcserepeket, mint a hagyományosat, csak egy központi kábelre kell kapcsolni, össze kell tulajdonképpen kötni két darab kábelt, de egyébként minden ugyanolyan, vagy a cserepet, illetve magát ezt az energiatermelő lapot, ezt külön kell, hogy felszereljék.
Ez egy jó megközelítés volt, ez a legózáshoz való hasonlítás, hiszen tényleg így van, hogy ugyanúgy föl kell helyezni, ezek már össze vannak építve, tehát ez egy kész, kompakt termék, és pusztán egy szabványos csatlakozót kell összekattintani, és már alakul is a hálózat.
Keverhető más cseréppel, hogyha én azt mondom, hogy csak az egyik oldalát szeretném a tetőmnek ilyennel fedni, mert nem kell akkora energiatermelési kapacitás, vagy nincs annyi pénzem, akkor az is megoldható? Akár egy másfajta, más gyár által előállított cserép mellé is oda tehető?
Ez olyan értelemben keverhető, hogy igen, a felhasználó, a háztulajdonos eldöntheti, hogy melyik részére kívánja elhelyezni a tetőnek, viszont ez a termék, ez a Terrán termék családjához illeszkedik. Sőt, egyébként még egy tetőfelületen belül is van arra lehetőség, hogy nem kell az egészet ezzel a napelemes tetőcseréppel fedni, hanem ott is meg lehet osztani, hogyha van egy nagyobb felület, akkor annak csak egy bizonyos részét, mondjuk a felét napelemes tetőcseréppel, a felét pedig hagyományos tetőcseréppel kell akkor fedni, és így elő lehet állítani egy nagyon szép, koherens felületet.
Egy cserép mekkora névleges teljesítménnyel bír? Meg lehet ezt határozni, vagy négyzetméterre számolnak itt is?
Cserepenként is meg lehet határozni, 15,5 wattot tud egy cserép.
Mekkora ezeknek a tömege, ezeknek a cserepeknek a hagyományoshoz képest jóval nehezebb, más tetőszerkezetre van-e szükség?
Nem, a tetőszerkezetet ugyanúgy kell elkészíteni, ez is egy tervezési és kivitelezési könnyebbség, tehát hogy ebben nem szükséges valami újdonságot belevinni, vagy emiatt. A súlya az pedig egy nagyon picit több, csak egy 10%-kal, 15%-kal mindössze.
Hol értékesítik ezt, illetve mekkora kereslet? Ez a termék bizonyos mértékig nem új már, hiszen évek óta a piacon van. Felfutott-e, illetve jelentőse már az igény erre a megoldásra?
Igen, viszont azért a magyar piaci körülmények azt kívánták meg, hogy nem csak Magyarországon, hanem a környező országokban, legfőképpen Nyugat-Európában is elkezdjük az értékesítést, és amikor nagyon erős volt a magyarországi napelempiac, akkor nagyon erős volt ennek a terméknek is az értékesítése. Most azonban a nyugat-európai értékesítés az erősebb, mint a magyarországi.
Mit jelent ez számokban? Elmondható-e, ha nem üzleti titok, hogy mennyit értékesítenek, illetve hogy az elmúlt években hogy alakult az eladás? Góldi Attila?
A piacok most a szolár termékeknek Magyarországon nem igazán kedveznek. A szaldó elszámolás kivezetését követően a szolár piac megtorpant, és sem a hagyományos nagypaneles modellek, sem pedig a mi Generon napelemes termékünk. Nem a legjobb időszakát éli, hogy fogalmazunk így. Ugye a rezsicsökkentett energiaárak, amelyek nagyon kedvező feltételeket biztosítanak ma a lakosság számára, ezek nehézé vagy nehezebbé teszik a termékek értékesítését. Kapcsolódik ide még egy másik aspektusa is a piacunknak, hogy ezeket a termékeket zömében új építésű lakóépületekre értékesítettük, és az elmúlt 3 év gazdasági visszaesése, recessziója a lakásépítési számokban is megmutatkozik, alig 10 000 új lakás épült a tavaly évben Magyarországon. Ezeknek egy része nem is családi ház, hanem társasházi lakásként épült fel, ahol nyilván ezek a termékek kevésbé jönnek szóba. Úgyhogy a piac az most nem a legjobb időszakát éli. De az is világosan látszik, hogy ez egy olcsó, tiszta, helyben elállított energiaforrás, ami közép-hosszú távon egészen biztosan meghatározó lesz a piacokon. Jártunk Németországban egy nagy szakkiállításon, ahol tetőfedő anyagok kiállításán vettünk részt, az a Dachund Holz kiállítás Kölnben, és szinte minden gyártó standján láttunk napelemes termékeket. Hagyományos nagypaneles termékekkel már nem is találkoztunk, szinte mindenütt a miénk vagy a miénkhez hasonló termékekkel lehetett találkozni, tetőségbe integrált napelemes megoldások, ami azt mutatja, hogy a piac ebbe az irányba fordul. A nyugat-európai szabályozás is ezt támogatja, például a két délnémet tartományban, Bajorországban és Baden-Württembergben már egy új tetőépítése során kötelező napelemes rendszerekkel ellátni a tetőt. Mindegy, hogy új tetőről beszélünk, vagy egy meglevő tető felújításáról. Nyilván mások az árarányok Németországban, a szaldó elszámolást korábban kivezették, tehát az ottani napelemes rendszerek több mint 90%-ához már energiatárolót is értékesítenek a cégek. Ilyen módon a piac az számunkra is leginkább Nyugat-Európa, így a német piac.
Hol van a legnagyobb érdeklődés a magyar termék iránt? Ausztria, Németország, mondjuk így hagyományos piacokon, vagy akár távolabbra is szállítanak a termékből?
Azt lehet mondani, hogy elsősorban Németország, amiről beszélni tudunk. Mi nem végső vásárlók felé értékesítjük a termékeket, hanem gyártócégekkel, tetőhéjazati termékek gyártócégeivel vagyunk kapcsolatban Németországban. Feléjük értékesítjük, kínáljuk a termékeket, és azután ők a saját disztribúciós csatornájukon értékesítik a termékeket. Ami talán itt még érdekesség, hogy nagyon nagy az érdeklődés, a kereslet a hagyományos tetőszínű napelemes megoldások iránt, ami azt jelenti, hogy téglavörös, terrakotta színű napelemes modulok is megjelentek a piacon. Ezeknek a tetősíkokba való integrációja is megtörtént, már megvalósult, úgyhogy a piacnak van egy ilyen szegmense is. A közterületről látszó tetőfelületekről egyre inkább kiszorulnak a hagyományos alumínium keretes nagy panelek, és Nyugat-Európában az a trend, hogy a tetőségbe integrált, lényegében alig látható, vagy alig érzékelhető napelemes modulok váltják föl a hagyományos nagy paneleket. Az építészetnek a funkcionális kérdéseken túl van egy esztétikai hatása, szerepe is az épített környezetre. Ezt igyekszenek az ottani szabályozással egyre inkább megtartani, megőrizni az épített környezet örökségét, miszerint szép esztétikus tetők készüljenek, a hagyományos klasszikus nagypanelek nehezen illeszthetők az európai épített környezetben.
Jankó Árpád, miben versenyképes az önök terméke? Ugye Góldi Attila beszélt arról, hogy Nyugat-Európában nagyon sok ehhez hasonló terméket, tetősíkba építhető terméket kínálnak már. Ez, amit önök készítenek, miben különbözik mondjuk egy osztrák vagy egy német portékától?
Az egyik talán legfontosabb az építkezés szempontjából az a beépíthetőség. A beépíthetőségnek az egyszerűsége. Az, hogy nem kell ehhez különösebben nagy szakértelem, tehát ezt egy jól képzett tetőfedő ács kiválóan el tudja végezni ennek az installációját. Nem kellenek hozzá különleges szerszámok, addicionális anyagok. Másrészt pedig, hogy büszkén mondhatom, hogy a mi termékünk az, amelyik a leginkább harmonizál a tetőnek a többi alkotóelemével, tehát a hagyományos cserepekkel, tehát a legkevésbé feltűnő, hogy ott még egy ilyen energiatermelő berendezés is elhelyezésre került a tetőn. Vagyis a végeredmény, amikor elkészül egy épület, akkor az valóban úgy néz ki, mint ahogy azt a tervezője megálmodta a tervezőasztalon, és azt látja viszont a valóságban is minden egyéb zavaró tényező nélkül.
Mennyivel drágább ez a megoldás, mint hogyha valaki egy újépítésű ingatlannál megveszi a cserepet, majd a hagyományos napelempaneleket, és azt építi be? Gódi Attila?
Azt tudom mondani, hogy ez egy prémium termék. Magas minőségű, magas esztétikai hozzáadott értéket képvisel a termék. Nyilván ennek van egy felára is. Ez technológiai kérdés is. Ugye a napelemes modulok, a félvezetők, azok ugyanazokból az alapanyagokból állnak, mint a hagyományos nagy panelek esetében. Itt kisebb modulokról beszélünk, amelyeket szintén ugyanazon az elven kell összekapcsolni, majd aztán hálózatba illeszteni, inverterhez kapcsolni. Ha egész konkrét akarok lenni, akkor 30-40%-os árkülönbség egészen biztosan látható. Ez függ attól, hogy melyik piacról beszélünk, függ a kivitelezés költségeitől is, tehát több tényező befolyásolja az árakat.
Hol gyártják ezeket a tetőcserepeket? Itt Magyarországon?
Igen, itt Magyarországon. 5 évvel ezelőtt adtunk át egy üzemet, Pécset, ahol a cégünk központja is van, és így gyártjuk a termékeket. Nyilván távol-keletről beszerzett alapanyagokból építjük fel a napelemes modulokat, és utána ezek kerülnek a tetőcserepek felületén rögzítésre, és a kész terméket szállítjuk a különböző piacokra. De a gyártás az Magyarországon történik, igen.
Bonyolultabb az elektronika, hogyha sok kis napelem falatkát kötünk össze, mint hogyha 4-5 panelt? Gondolom a kábelezés egy kicsit összetettebb, hiszen sokkal több a csatlakozási pont, de egyébként mondjuk az inverter szempontjából, az elektronika szempontjából jelent bármi különbséget, hogy 60 darab kis elem van összekötve napelem, vagy pedig 6 darab nagy? Jankó Árpád?
Nem jelent ez különbséget. A villamos tervezés szempontjából, az inverter felhasználás szempontjából is, illetve illesztés szempontjából ez teljesen ugyanúgy működik, mint a nagy panelek. Tehát egy tervező, aki már járados villamos szakember, napelemes rendszerek tervezésébe, az ezt a terméket is könnyűszerrel tudja betervezni akármilyen épületbe, ahol nyeregtetős alkalmazás van.
Jankó Árpádot, a Terrán Generon divízió vezetőjét, előtte pedig Gódi Attila ügyvezetőt hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!